Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozunk. Urunk Istenünk, mi, akik itt vagyunk együtt, igazán tőled várjuk mindazt a világosságot, ami minket megerősíthet a hitünkben, és olyan jó tudni, hogy Uram, te elküldted egyszülött fiadat, és ő a mennyből szállt alá, és ezért sok mindent tudhatunk, amit ő kijelentett nekünk, attól, hogy hitünkkel megragadhassuk ezt a világosságot, és attól, hogy ne a magunk értelme útján próbáljunk ismereteket szerezni, hanem igazán elfogadhassuk mindazt, amit te üzentél nekünk. Segíts meg bennünket, Uram, hogy a hit útját járhassuk, hogy igazán a benned való bizalom uralhassa mi egész lényünket, gondolkodásunkat, hogy igazán benned higgyünk, benned bízzunk, és tőled várjunk mindent, mindazt, amit ígértél nekünk. Amen. Testvérek, most megint olvasom az esti evangelizációs igénket, ami tulajdonképpen, most tegnap már teljesen felolvastam, most előről olvasom odáig a 24. versig, ami a magával öleli a mai szakaszt is, tehát Lukács evangélium a 16. fejezetéből, a 19. verstől a 24. versig. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángba. Uram, a te igéd lélek és élet, eleveníts meg minket is általa. Amen. Kedves testvéreim, ahogy tegnap láttuk, igen fontos kérdést helyez a szívünkre maga az Úr Jézus. Ebben a történetben elmond két élettörténetet, az egyik evilági sikerekkel, gazdag és dús történet, a másik egy nyomorúságos történet, amit magunknak, másoknak se kívánnánk, de végül is van folytatás, és ez a folytatás abban mutatkozik meg, hogy van örök élet, van két irány, két utálágazás, ahogy a ma esti igehirdetés címe is ez, hogy van utálágazás. Van az életen túl élet. A Biblia erről a mi életünkről nagyon érdekes, hogy az Új Szövetség két szóval beszél, két külön szóval. Az egyik a biosz, a másik a zoé. Az egyik arról beszél, hogy a biológiai életünk, a zoé pedig ez többet jelent, ez valami más, és az Új Szövetség írói felhasználják ezt a szót arra, hogy a nagybetűs életet fejezik ki ezzel a szóval. Mert ugye most tessenek egy kicsit logikusan gondolkodni, milyen élet az, aminek mondhatnám akár így is, hogy a célja a halál. Milyen élet az, amelyiknek a végállomása a halál? Élet az, amelyik a halálba végződik. Hát az nem élet. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Tehát tulajdonképpen az emberi élet, a biológiai élet alapjába véve nem jelenti az igazi életet. Az élet ennél több. Jézus mondja is, hogy az élet több. az valami többletet jelent az élet. A mi materializmusunk és hitetlenségünk és tagadásunk az azért van, mert tulajdonképpen nem ismerjük az Istent. Amikor zsidók között is volt egy felekezet, a szadduceus felekezet, ma így mondanánk a liberálisok, mert ők voltak a kor liberálisai, akik teljesen liberálisan kezelték az Isten igéjét, azt hitték el belőle, amit akartak, tehát gyakorlatilag nagyon a világi ember gondolkodási síkján mozogva voltak ők vallásos emberek, így mondanánk ma hivatalos tudományos megfogalmazásban, hogy deisták voltak. Hittek egy teremtőbe, akinek tulajdonképpen nem sok köze volt az élethez, legfeljebb azt elhitték, hogy van ez a viszonzás törvénye, hogyha ha nem viselkedsz rendesen, azért valamit visszakapsz, de csak ebbe az életbe ők aztán nem hittek az örök életbe. És akkor Jézust egy tulajdonképpen egy ostoba történettel akarják sarokba szorítani, hogy egy sógor házasság során végül is 7 férfinak volt egy felesége, és majd az kié lesz a mennybe. Ezzel akarták mindegy kigúnyolni az örök életet, az örök élet problémáját. És erre Jézus azt mondta nekik, ti igen tévejektek. És 2 okot jelöl meg Jézus a tévejgésük okául. Az egyik, hogy nem ismeritek sem az írásokat, mármint a szentírásokat, sem az Isten hatalmát. Ezt a 2 dolgot lobbantja a szemükre. Ezért beszéltek butaságokat, ezért tévejektek, ezért nem értitek az egészet. Mert se az Isten hatalmát, se az írásokat nem ismeritek. Hát ismerték ők, de nem úgy, ahogy kellett volna. Nem értették, ők csak a felületen mozogtak, a kijelentés felületén is nem értették meg. A másik probléma, amit ma látok, és mindenki láthat, az, hogy hát akkor is ez volt a probléma, már említettem, hogy az emberek a saját értelmük rabságába voltak. Azt hitték, hogy az emberi értelem mindent képes megragadni, megérteni, a tudomány eszközével mi mindent meg tudunk oldani. Isten nem tudományellenes. Sokan azt mondják, és teljesen félreértik, mikor a Biblia azt mondja, hogy Isten eltiltotta az embert a jó és a rossz tudásának fájától. És akkor ezt azonosítják a tudomány fájával. Hát szó sincs róla. A jó és a rossz. Isten attól tiltotta el őket, hogy ne az ördögtől tudd meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Hanem tőlem. Hát a 10 parancsolat azért vesszük, hogy megtudjuk az Isten szerint mi a jó és mi a rossz. Tehát gondoljunk arra, hogy Isten egyáltalán nem tudományellenes, hanem ő azt adta, hogy ismerjük meg ezt a világot, mert a látható világ számunkra, az értelem számára megismerhető. De a láthatatlan világ nem. Isten világát, a láthatatlan világát emberi, tudományos eszközökkel nem lehet megismerni. Sem azt nem lehet bebizonyítani, hogy van Isten, sem azt nem lehet bebizonyítani, hogy nincs Isten. Ha Isten alávetette volna magát az emberi ész kritikájának és megismerési képességeinek, akkor tulajdonképpen ő alárendelte volna magát az embernek. Akkor mondhatnánk, hogy mi nagyobbak vagyunk, mint az Isten. És itt kezdődik ám az ember istenkedése. Amikor ő azt hiszi, hogy ő még az Istent is meg tudja ítélni, meg tudja bírálni, tud kinyilatkoztatást adni a tudomány arról, van Isten vagy nincs Isten. Na természetesen ez egyáltalán nem így van. Isten nem vetette alá magát az embernek, ő Isten, a láthatatlan világban van, számunkra a tudomány eszközével megismerhetetlen. Egyetlen lehetőség, amit Pál mond a római levélben, hogy a teremtett világ értelmes vizsgálata révén megismerhetjük, hogy ez egy teremtett világ, ahogy Einstein mondta, ez a világ teremtettség. Itt aztán vége van a mi lehetőségeinknek, és különösen annak, hogy a túlvilági dolgokat megismerjük. Na de hát az ember ebbe egyáltalán nem nyugszik bele, hát ha a tudomány eszközeivel nem lehet áthatolni a láthatatlanság falán, akkor majd a varázslás eszközeit majd a sötét erők igénybevételével mégiscsak áthatolunk a falon, persze nem hiszik, hogy a sötét erőkkel, de azt gondolják, hogy áthatolhatnak a falon, és mégiscsak szerezhet az ember, ha nem is a tudomány eszközével, más módszerekkel ismeretet a titokról, a titkokról. Ugye ezt mondjuk okkultizmusnak, mert az okkult szó tulajdonképpen azt jelenti, hogy titokzatos, tehát megismerni a titokzatosat. Modern formában is minden csatornán, amelyiken ilyen ígéretek jönnek felénk, hogy hát ők ismerik a gnózist, ahogy hallottuk, a titokzatos dolgokat, és különleges ismeretek birtokában vannak, ezeket az embereket mindig el kell utasítani, ezeket az irányzatokat, mert ez soha nem jön jó irányból. Tudnélik, Isten lezárta. Nem ismerheted meg. Csak amit én mondok. Abba kell hinned, azt kell elfogadni. Vagy elfogadod, vagy nem. Ezt mondhatnám, hogy Isten valóban tehát egy olyan helyzetbe hozta az embert, hogy nincs más lehetőséged. Vagy elfogadod azt, amit én mondtam, vagy nem. Ultimátum. Isten ultimátumot adott az embernek. Vagy elfogadod ezt, vagy nem. Hát az ember természetesen a lázadó ember, ezt se fogadja el. Na most ugye az egész pogányság, ha visszatekintünk, ameddig csak látunk, erről beszél. A pogányság arról szól, hogy Isten adott ugyan kinyilatkoztatást, gondoljunk csak akár Noénak, és utána nagyon sokaknak, és az emberek mégsem fogadták el ezt, hanem más vonalakon próbáltak ismeretekhez jutni. Különösen azért izgatta ez az embereket, mert hiszen ott a halál problémája. Mi van utána? Van-e valóban örök élet? És nagyon érdekes, hogy a világ egyetlen népe sem volt régen ateista sem, hanem sok istenhívő volt, de minden nép, a legprimitívebb nép is hitt a túlvilágban. Honnan volt ez az ismeret? Hát kérem szépen, ez még Ádámtól és Évától és Noétól volt ez az ismeret az emberiségnek, ami tökéletesen eltorzult, ami pogányságba süllyedt, mert valóban az emberiségnek új teológusa volt. Az új teológust beszerezték a paradicsomba. Tudnélék, Isten beszélt magáról, sőt nem is kellett neki beszélni, mert beszélő viszonyban voltak egymással. Az ember ismerte. De hát az ember úgy volt ott, mint egy kisgyermek. Mint a mennyei atya gyermeke. Mint ahogy a gyermek ismerheti a szüleit, úgy ismerte Ádám és Éva az Istent. Erre beszereztek egy olyan teológust, aki aztán beszélt nekik az Istenről. Aki elmagyarázta nekik, hogy ez az Isten irigy, ez az Isten féltékeny rátok, ez az Isten nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ti, de én ismerem a titkot. Én ismerem a titkot, ugye mondta az ördög. Én tudom, hogy nem haltok meg, hanem olyanok lesztek, mint az Isten. Döbbenetes ez, nem? Hogy tulajdonképpen rossz hírbe hozza az Istent, és ő a titokzatos valaki, aki ismeri a nagy titkot, a módszert, hogyan istenülhetünk meg, hogyan kerülhetjük ki az örök halált, a kárhozatot, az ítéletet, amit az Isten fenyegetésképpen a nyakukba akasztott, fenyegetésképpen, sőt védelemképpen, ne álljatok szóba vele, ne egyétek meg, amit felkínál, megették. És azóta is az ember, a bukott ember aztán különösen be van állítva erre az irányra, és ezt mindig készségesen elhiszi. Tessék figyelni, azt nem hiszik el az emberek, hogy örök életük van. Jézus Krisztusért. Ezt nem akarják elhinni. De hogy reinkarnációs lehetőségeink vannak, azt elhiszik. Hát micsoda ostobaság ez az egész reinkarnáció. Hát ha csak valaki picit is belegondol, meg matematikailag átgondolja az egészet, akkor rögtön láthatja, hogy egy merő ostobaság. Különben is mire megyek én azzal, hogy majd mit tudom én, valakinek én a lelkét megkapom, azt se tudom, hát én nem tudom, hogy volt-e valaha is életem, sőt, én tudom az igében, hogy nekem nem volt. Ez énkem azóta van életem, mióta megfogantam, mióta megszülettem, azóta van életem, azelőtt nem volt. Az embernek nincs pré-egzisztens, lételőtti léte, egyedül Jézus Krisztusnak. Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, mondja az Úr ilyen formában. Ezért is meg akarták kövezni. Tehát tulajdonképpen az ember ebbe az űrzavarba keveredett, a bukott ember, mert egy olyan szellemiség tanította a túlvilági dolgokra, aki maga megbukott, aki maga Isten ellensége, aki tulajdonképpen egy elkárhozott lélek, és magával akar rántani bennünket a kárhozatba. És ezt azért mondom el, mert egy olyan világban élünk, testvérek, ahol a szellemi vásár piacán te mindent megkapsz, ami neked tetszik, mert az ördög, mint egy nagy kereskedő, kínálja, amit a kedves vendég parancsol. Hallottuk a Timóteus levélben, mert viszket a fülük. Mert azt nem akarják hallani, amit az Isten kijelentett, hanem ami nekik tetszik. És mind mögött egyetlen gondolat húzódik meg. Egyetlen. Nem akarok megtérni. Másképp akarok üdvözülni. Másképp akarok eljutni valami boldog túlvilági létbe, hava egyáltalán van. Ahogy mondtam, Heine azt mondta, hogy ezt átengedjük az angyaloknak meg a verebeknek. Hát ez a baj, ez a gazdag ember gondolkodásmódja, igazából nem is érdekli, de ha mégis oda kerül a sor, akkor majd ott is megoldódnak a problémák, mert hiszen én jó ember vagyok, és amit az Úr Jézus mond, azért vérlázító, meg amit Isten kijelentett, mert az üdvösségedért tulajdonképpen nem tehet semmit. Itt van a lehetőség, hogy koldus vagy, és koldus módon elfogadod el azt, amit az Isten felkínál. Vagy ha nem fogadod el, akkor más lehetőség nincs. A többi csak képzelgés és az ördög sugalmazása. Ugye ott van például ez az amerikai guru, az a Maharishi guru, akit a Beatles biztatására, a Beatles vitt ki Amerikába, és ő alapította meg a transzcendentális meditáció hálózatát, építette ki az egész világon. Tessék végig gondolni a mondatot. Transzcendentális meditáció. Olyan meditáció, amivel tulajdonképpen áthatolsz a láthatatlan falon, a transzcendensbe, a túlvilágba, ezek azok a dolgok, amelyek az ördög kínálata. Aztán beszélgetek az emberekkel, és akkor sorba hallom ezeket az ostobaságokat. Meggyőzhetetlenek. Meg vannak róla győződve, hogy ez az ősi pogányság, ami most teljesen új köntösbe jelenik meg, hogy ez egy modern gondolat. Hát az a baj, nem ismerik a vallások történetét. Kérem szépen, én még itt új dologgal nem találkoztam ezen a vonalon, amit már 5000 éve ezelőtt Babilonba vagy Egyiptomba ne éltek volna meg, és ne tudtak volna. Ott mind ezekről a dolgokról tudtak. És nagyon érdekes, hogy a 20. századi spiritizmus ugyanazt hiszi, mint a több ezer éves hinduizmus. Ugyanúgy a reinkarnációban hisz, ugyanúgy az önmagunkban van életünk, elméletét vallják. Sőt, aztán az ördög még megcsalja az európai kedves vásárlót, mert azért a hindu reinkarnáció nekünk nem kéne. Mert ott arról van szó, ugye, hogy ha nem volt elég jó kis fiú vagy jó kislány, akkor bizony griszta lesz belőled, vagy kágyiló, vagy mit tudom én, mivé leszel. Tehát tulajdonképpen, ha azért viszonylag jó voltál, akkor lehet szent tehén lesz belőled, de azért ezt az európai ember mégis valahogy nem szeretné. De komolyan, ez halál komolyan. Hinduizmusban ez van. Ezért nem esznek semmiféle húst meg még a legegyszerűbb élő lényeket sem, mert a nagymamát nem akarják megenni. Na most ez ilyen nevetséges, komolyan, ez nevetséges is. Az emberek milliárdjai hisznek ebbe. És akkor eljön az Isten fia, az nem kell. Az butaság. Ugyan már? Hogy lenne ilyen, hogy feltámadunk? Az butaság. De ezt az őrületetet meg elhiszik. Na most ebből tessék levonni a következtetést, hogy milyen romlottak vagyunk. És csak azt akarjuk elhinni, ami onnan jön a sötétség oldaláról. Ami a világosság felől jön, azt nem akarjuk elhinni. Arra nincs affinitásunk. Az nem izgat bennünket, csak az izgat, ami a sötétség vonalán érkezik. Miért kezdtem el erről beszélni? Azért, testvérek, mert a meghalás problémája, az azért mindegyikünk problémája. És akkor most tényleg szembesüljünk azzal, hogy mi lesz velünk, ha meghalunk. Valóban, pont és mindennek vége, vagy úgy van, ahogy Jézus mondja, és. Mert ha ebbe tévedsz, hát ez lesz a legrettenetesebb tévedésed. Ez tényleg egy rettenetes tévedés lenne, ha ebbe tévednénk. Ne tévedjetek ebbe, testvérek, és ezért kezdtem erről beszélni, hogy a modern világ pogánysága, ez az új pogánság, amely elárasztott bennünket, ez ne szédítsen meg senkit. De itt kell eldönteni most tulajdonképpen, kinek hiszek. Láttuk tegnap, hogy azért vannak olyan súlyos problémák, amin nem olyan könnyű átlépni. Itt van ez a Lázár. Az a neve, hogy az Isten megsegít. Hát megsegítette? Ott vágyakozott a morzsákra, nem segítette meg. Hány embertársunk azért lázadt fel az Isten ellen, mert nem úgy történnek a dolgok, ahogy ő szeretné. Soha nem felejtem el azt az idős asszonyt, aki azt mondta, második mondatában nem kérdeztem én tőle semmit, hogy miért nem jön templomba, meglátogattam, mert benne volt a névsorban, azt mondta, azért nem járok én a templomba, mert az Isten úgy elbánt az én drága férjemmel. Hát meghalt rákba. Ezért ő nem megy templomba, ő végzett az Istennel. Neki ilyen Isten nem kell, akit megengedi, hogy az ő férje rákba. Tehát akkor mindenki hátraarcot csinálhat, nem? Hát kinek nincs nyomorúsága? Ki nem mondhatja el azt, hogy hát ha ezt az Isten megengedi, na de akkor vonjuk le azt a következtetést is, hogy mi lázadók vagyunk. Mi eszement lázadók vagyunk. Mi olyan valaki ellen lázadunk, aki ellen nem lehet lázadni. Hát Isten ellen nem lehet lázadni. Hát ez olyan, mintha öngyilkosságot követnél el. Semmi más. Öngyilkosságot követ el az az ember, aki Isten ellen lázad. Isten ellen ne lázadjunk. Vívódhatunk, de akkor tanuljuk meg Jobbtól, hogy kell vívódni. Ő előtte kell vívódni. Neki kell elmondani a problémáinkat, a vívódásainkat. Hát ez a Lázár is föllázadhatott volna az Isten ellen. Ott van ez a gazdag, annak minden patyolat, bíbor, palota, éjjel-nappal lagzi, nekem meg morzsa se. Na de ez az Isten nélküli világ. És ne gondoljuk, hogy itt meg lehet valósítani a paradicsomot. Mi mindig ebben reménykedünk, hogy azért egy kicsit állítgatunk a dolgokon, majd csak bejön előbb-utóbb, nem jön be. Nem fog bejönni soha. De nem is ez a lényeg, hanem mi a lényeg, mi lesz velem a halálom után. Ez a létkérdése tulajdonképpen az embernek. Mert a 70 évet, 80 évet onnan visszafelé még pillanatnak se fogjuk érzékelni. Mert az örökkévalóság összemérhetetlen az idővel. Összemérhetetlen. Az örökkévalóság az a hely, ahogy a jelenések mondja, hogy többet nem lesz idő. És ugye ezt tudjuk az atomfizikából, hogy ez így igaz. Idő csak ott van, ahol anyag és tér van. Ahol nincs anyag és tér, tehát nem ez az anyagi világon, ott nincs idő. Komolyan? Ez a relativitás elméletéből adódik. Ha nincs anyag, nincs tér, ott nincs idő. És Isten láthatatlan világ az egy egész más világ, ott nincs idő. Az örökké valóságodat veszted el az ostoba lázadozásaid miatt, és onnan látjuk ezt a szerencsétlen gazdagot, ott hüledezik, ott döbben rá, hogy mibe került, és mi a legmegdöbbentőbb? Látja az üdvözült Lázárt. Ez még a kínok kínja, hogy ő lát, onnan már lát. Ahogy a démonok mindig kijelentették, hogy tudjuk, hogy ki vagy te az Isten szentje. A szellemvilágban lévő lények látnak. És ezt teszi még a poklot igazán szörnyűvé, hogy megváltoztathatatlan. Ott nem várhat már semmilyen jobb időket, mert ott nincs idő. abban rögzül az ember, amiben innen átlép, abban marad. Ha én itt a drága Úr Jézus kezét fogva lépek át, abban maradok. Ha nélküle lépek át, nélküle maradok. Ezt kell nagyon komolyan megérteni, hogy elképesztő az, hogy nem lehet többet változtatni rajta. Aztán az ember csak spekulál, hát azért ez mégse stimmel, erre kitalálták, hát mégiscsak van valami helye, egy tisztító tűz, onnan majd azért csak valahogy kiimádkozzuk a halottainkat. Az egyik legveszélyesebb tanítás. Én ezt nem gondoltam régen, de amióta lelkész vagyok, azóta világosan látom, hogy ez egyik legveszélyesebb tanítás. A meg nem térni akaró ember szívét ez megnyugtatja. Hát majd oda át, majd a család lefizeti a papot, az meg a szentek fölösleges jó cselekedeteivel kivált engem. De most tessenek ebbe a szörnyűségbe belegondolni. Ez egy szörnyűség. A halotti misén az eklésia a Thészaurusból osztanak. Az egyház kincséből. És mi az egyház kincse? Nem Jézus Krisztus. A szentek felesleges jó cselekedetei. Azt osztják az ilyen halandó nyomorultaknak, akik legfeljebb a purgatóriumot érdemlik meg. Azért annyira nem rosszak, hogy a pokolba kerüljenek. Szóval ez egy olyan eszemen tanítás, hogy nem döbbenti rá az embereket, hogy neked meg kell térni, mert oda át már nem lehet. Hanem azt mondják, na majd még ott is lehet manipulálni. Hát nem lehet manipulálni. Itt vagy, vagy. Ezért mondja Jézus ilyen nagyon élesen. Felnyitotta a szemét a pokolba. Elmondták a szép halotti beszédet. Lehet, hogy 5 rabi is állta körül a ravatalt. Azt mondta egy idős lelkész testvérem egy bibliórán, hogy mi papok legtöbbet a ravatal mellett hazudunk. Ugye? Tehát tulajdonképpen most miért kell egymást áltatni? Hát Jézus nem áltott bennünket. Se purgatóriummal, se valamiféle trükkös emberi lehetőségekkel. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, pont. Sőt, így folytatódik, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Tudnélik, rajta van az Isten haragja ezen a világon. Ahogy Pál mondja, Isten az ő haragját nyilvánítja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága miatt. Na most ebbe vagyunk. Most a többi meg dajka mese. Amivel egymást elaltatjuk. És tulajdonképpen szörnyű így viselkedni. És akkor látjuk a Lázárt, az pedig az Ábrahám kebelén. Most ne botránkozom meg senki, hogy az Ábrahám kebele. Tudnék, a zsidóknál tulajdonképpen ez volt a mennyország, hogy oda kerülni, ahol Ábrahám van. De azért Jézus nem véletlenül használja el ezt a kifejezést, hogy az Ábrahám kebele. Tudnék, Ábrahám ígéretet kapott. Mit kapott ígéretet? Hogy az ő magvában minden, megáldatik minden nem, nép és nemzetség. Tehát tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ábrahámi áldás bennem, Jézus Krisztusban beteljesedett, és most a tietek lehet az ábrahámi áldás. Az ábrahámi áldás az egész emberiségnek szól. Tehát az üdvösség az egész emberiségnek szól. Persze, hogy nem Ábrahám kebelén leszünk mi ott, hanem az a csodálatos, hogy mi is az üdvösség. Hogy az Isten sátor az emberekkel van. Együtt lakunk, vele lakunk. És itt is olyan fontos, az öreg Schlatter, egy nagyon híres svájci teológus haldoklott, és a két fia is teológus volt, papok ott állnak a papa ágya mellett, és vigasztalják az öreg urat, hogy milyen csodálatos lesz a menny. És akkor az öreg azt mondja, hagyjatok fiaim ezekkel a dolgokkal. Ez engem nem érdekel. Én az én Urammal leszek együtt. Tehát a Jézus Krisztus iránti szeretet a színről színre látás teljesedik be, láthatod, veled leszel, örökre az övé leszel. Ez a mi nagy reménységünk is, ez az üdvösség, ezért érdemes komolyan venni ezeket a dolgokat, és minden ostobaságot félretenni. Hát ebben nem lehet tévedni most. Kinek van igaza? Tényleg reinkarnáció? Tényleg ezek az ostoba keleti dolgok? Vagy pedig az Isten kijelentett igének van igaza? Hát tessék ebben mindenkinek döntésre jutni, ebben nem szabad tévedni, hiszen az élet veszélyes lenne. Tehát az Úr Jézus nagyon szépen beszél erről a dologról, képiesen fejezi ki a zsidóknak, hogy oda kerülhettek, ahol Ábrahám van, akinek az ígéret adatot oda kerülhettek. És aztán az a különös ebben az egész dologban, hogy tényleg Isten vigasztaló szeretetének a helye az, ahol olvassuk, hogy ott többé nem lesz gyász és szenvedés, az Isten letöröl a szemükről minden könnyet, tehát valami csodálatos világot ígér nekünk az Isten. És akkor ne rázzuk meg a fejünket, hogy abból sem lesz semmi. Hanem ugye higgyük, hogy Isten minden ígéretét beteljesíti. Tessék figyelni ezt a mondatot. Ekkor felkiáltott már, mint a pokolból a gazdag. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa a vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm el ámba. Na most ugye ez a kép sok mindent takarám azért. Megint leleplez bennünket. Érdekes módon most látja Lázárt. A kapujában nem látta Lázárt. Észre se vette. Most látja. Olyan megdöbbentő, nem? Hogy akkor nem látta, akkor nem vette észre, most látja Ábrahám keverén, ott látja Lázárt. És akkor most ő kér segítséget Lázártól. Milyen szomorú változás, hogy most ő kér segítséget, hogy hűsítse, és nincs hűsítés. És a túlvilágon, testvérek, nincs kábítószer. A pokolban nincs kábítás. Itt van. Itt van kábítószer, itt van kábítás, itt lehet élni vele, ott nincs. De a vesztére ér az az ember, aki el akarja kábítani a gondolatait, mert fél, mert tudja, hogy jön az idő, hogy egyszer valóban ott kell állni, ahol állni kell. Nagyon érdekesek vagyunk a mi emberek, mert aztán a pszichológiának van egy ága, a tanatológia, ami tulajdonképpen a meghalás tudománya. Ugye a tudós ember mindent tudni akar, hogy is kell meghalni, ezt majd megtanítják neked, hogy viseld el, meg hogy készülj fel a halálodra, erre majd megtanítanak, meg arra is, hogy a gyászoló hogy dolgozza fel a gyászát. Ugye ez a Kübler-Ross, ez egy híres tanatológus, aki hova jutott végül is, mert aki elkezd a halállal foglalkozni, nem lehet itt megállni. Hát egy óriási okpót valaki lett belőle. Most már ő is hisz a túlvilágban, meg minden csodában, meg már ilyen gondolatok, hogy nekünk önmagunkban van életünk, és így tovább. Hát igen. Hát nincs önmagunkban életünk. Csak Istenben van életünk. Ő neki van örök élete. És ő részesít az ő örök életéből akkor, amikor befogadod őt. Amikor a Szentlélek által a szívedbe költözik, akkor van neked örök életed. Mert az örök élet akkor kezdődik, testvérek, amikor befogadtam az örökkévalót. Az Úr Jézus azt mondja, nem tudom, ezen az igén, nagyon sokszor átcsúszunk ezen a csodálatos igén, amit Jézus mond. A János 14-ben a búcsú beszédeiben mondja, hogy megkérdezi Júdás, nem az Iskariót, és a másik, hogy Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt. És most tessék figyelni. De nem, figyelmen kívül hagyja ezt a kérdést. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Beköltözik az életedbe a Szent Háromság Isten, a Szentlélek által. Elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Kinél? Aki szeret engem, és megtartja az én igémet. Magyarul, aki megtér, aki elfogadja őt urának. Ez az örök élet kezdete. akkor kezdődött az örök életed, amikor befogadtad az örökkévalót, az Istent. A szívedbe fogadod, abba a bizonyos vákum, többet nem vákum, meg nem te ülsz ott az Isten helyén, meg nem emberek ülnek ott, meg nem is valami szellemek, akkor igen, akkor elkezdődött az örök életed. Aztán a halál nem más, mint levetni a testet. A halál már az ilyen ember számára nem halál. Jézus így beszél erről, ugye éppen a Lázár feltámasztása kapcsán, hogy azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Kérdezi Mártától. Hát most tőlünk is hadd kérdezze meg az Úr, hogy hát hiszed-e ezt? Hát mert ez az evangélium, testvérek. Ez a mi hitünk szíve közepe. Hát ezért jött az Úr Jézus. Itt hallottuk, nem azért, hogy olyan rossz ez a világ, kicsit javítgasson rajta. Tehát ezzel nem lehet javítgatni. Ezzel nem lehet javítgatni. Új eget és új földet várunk. Így mondja az ige, az ő ígérete szerint. Ezt nem lehet megjavítani. Ezt majd az Isten eldobja. A biológiai testünkkel, meg az egész romlott életünket eldobja, és egy új életet ad. Az örök életet ad. És ez a Lázár ezt megkapta. Hát azért, mert szegény volt, de hogy azért? Mert segítségül hívta az Urat. Így mondja az ige, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Hát tessenek ebbe hinni, hogy tényleg így van. Aki komolyan, aki igazán, aki úgy, mint egy koldus, segítségül hívja az ő nevét, az üdvözül. Aki tudja, hogy semmim nincs, ott állok, mezítelenül, nyomorultul, szánalmasan az Isten előtt, és semmim nincs, amivel megállhatnék ő előtte, semmim. Nem állhatok meg az ítéletbe, de nem is kell. Mert aki befogadja őt, mert aki itt megtartja az ítéletet, ott már nem megy ítéletre, hanem által ment a halálból az életbe. Olyan ígéreteink vannak, és ezek mind így szépen itt elmennek a fülünk mellett. Hát már legalábbis sok ember füle mellett elmegy. Mintha nem is hangzottak volna el, mintha ebből semmi nem lenne igaz, de úgy fölcsillan a szemük, mikor arról beszél valaki, hogy látja az auráját a másiknak, mert jaj, Istenem, Istenem, ezek igen, meg hogy micsoda lehetőségeink van, hogy gyógyítunk, meg hihetetlen ostobák vagyunk. Hihetetlen. És tessék elhinni, hogy az embernél ez nem véletlen. Ez tudatos, Isten ellenségből. Mi Isten ellenségei vagyunk. Isten ellenségei vagyunk. Akár elhisszük, akár nem, ezért mondja Pál olyan csodálatosan, az Isten szerelmére kérlek titeket, béküljetek meg, béküljetek ki az Istennel. Mindent, mindent adjatok fel, mindent fogadjatok el az ő kezéből, béküljetek ki az Istennel, majd meglátjátok, milyen drága ajándék az kibékülni vele, elfogadni őt, feladni a lázadásomat, feladni az Isten ellenességemet, mert ilyen vagyok. Én is ilyen vagyok, mindenki ilyen, mindenki ilyen. És megtérni azt jelenti, hogy ezt feladom, és őt meg elfogadom örökké tartó Uramnak. Ezt jelenti, és akkor ott leszel, mondhatjuk akár az Ábrahám kebelét, vagy mondhatjuk sokkal szebben, hogy az Úr Jézus kebelé leszel, és örökre ott leszel, vele leszel, és valami hihetetlenül kiteljesedett életet akar nekünk adni az Isten. Egy kiteljesedett igazi életet, amelyik nem a halálba fog torkollani. Ugye el se tudjuk ezt képzelni. Hát el se tudjuk képzelni. Hát sokszor ez a bajunk, hogy nem tudjuk elképzelni. Na de hát, ami embereknél lehetetlen, az az Istennél lehetséges, mondja maga az Úr Jézus éppen az év igényben. Tehát ne abból induljunk ki, hogy nekünk mi lehetséges, meg hogy én mit tudok elképzelni. Hát eléggé be vagyunk skatujázva. Azt mondja az Úr Jézus, hát ha azt sem hiszitek, amikor e világi dolgokról szólok néktek, hogyan hinnétek, ha mennyeiekről szólok néktek? Nem tudjuk elképzelni. Nem jártunk ott, nem láttuk, nem hallottuk, de tudjuk, azt világosan tudjuk, meg kell halnom, az Isten pedig ezt ígérte, és az út elágazik. az utalágozik. És ebben az utalágozásban te vagy a felelős, hogy merre fog fordulni az út, jobbra vagy balra, lefele vagy fölfele, ezek most persze megint a mi fogalmaink, mert ilyen, hogy lent meg fönt ott nincs, hanem egyszerűen a láthatatlan világba lépsz át, és hogy az Isten országába, vagy a sátánnal fogsz egy ítélet alá esni, mert ez a két lehetőség van, több nincs. Gyötretlenedettem a lángba. A kereszténységnek, a keresztény tanításnak talán semmi se ártott olyan sokat, mint az a sok ostoba irka-firka, amit a sátánról rajzoltak, meg a katlanról, meg a fazékkal, hogy főzik a halottakat a pokolba, ez ekkora ostobaságokat, hát ez csak olyan emberek tudtak rajzolni, akiknek fogalma nem volt, mit jelent ki az Isten igéje. Ott nincs ilyen fizikai tűz, Isten ments, hát nem erről van ott szó. Ott a lélek szenvedéséről és gyötrelméről van szó. A legnagyobb gyötrelem, lemaradtam valamiről, amit soha többet nem lehet megváltoztatni. Ez a pokol. Ez a pokol. Soha többet nem lehet megváltoztatni. Sartre úgy képzeli el a pokrot, hogy ott majd egymást gyötrik a elkárhozott lények. Lehet, nem tudom, erről nem sok szavunk van. Az a szörnyű, lemaradtál a legcsodálatosabbról, hogy együtt élj örökké a Teremtő Isteneddel. Ez a pokol igazi szenvedése. Látja Ábrahámot, azt mondja az ige. Látja Ábrahámot és kevelén Lázárt, és ő ott gyötrődik. Elvesztem, és próbál mindent, hogy majd azt látni fogjuk később, hogy tulajdonképpen egy szerencsétlen ember, most tessék ezt a mondatot jól megérteni, ez a pokolba akar megtérni. Igen, ez ott akar megtérni. Mert rájött, most tényleg meg, nincs más, meg kéne térni. És ott mindenki fontos lett egyszerre neki, a Lázár, a családja, minden, akkor ott intézkedik, ott mindent akarnak csinálni, és kiderül, nem lehet csinálni semmit. Olyan közbevetés van, mondja a Károlyi, olyan szakadék, olyan átjárhatatlan, és befejezésül azt mondom el, amit lehet, hogy már tegnap is említettem, ami miatt olyan sokat aggódom, hogy sokszor, hát bizony jó vallásos emberek is járnak ki szépen a temetőbe, aztán megbeszélik a dolgaikat a papával, vagy a mit tudom én, a mamával, meg akárkivel, kapcsolatot hoznak létre a halottakkal. Hát ezt kérem szépen, utálatos az Isten előtt. Az 5 Mózes 18-ban azt mondja, a halottaktól tudakozó. És ott felsorolja sok okkult dolgot, és azt mondja az Isten, utálja az Úr mindazokat, akik ilyeneket csinálnak. Hát akkor most menj ki a temetőbe, azt beszélj a halottal, és akkor utál az Úr. Na most technikai oldalról megközelítve, nincs vonal. Nem tudsz vele beszélni úgyse. Hát nincs vonal. A pokolban nincs vonal. A mennyországban sincs vonal. Úgyse tudsz rajta változtatni. És akkor beszélnek ilyen ostobaságokat, hogy a halottak, hogy az édesanyám segített meg, meg a balesettől óvott meg. Hát kérem szépen, hol van ez a Bibliában megírva? A tilalom között. A tilalom között, nem pedig a lehetőségeink között. Szóval nincs telefonvonal, nem tudsz velük beszélni. Az Istennel azért tudok beszélni, mert az ő szent lelke átöleli az egész földet pünkösd óta. Kitöltetett, itt van. És mindenütt tudsz vele beszélni, ahogy az egész földön tudsz levegőt venni, hogy az egész földön tudsz imádkozni. Mert átöleli az Úr lelke az egész földet. És ezért ő vele megvan a kapcsolat. A halottainkkal nincs kapcsolat. Ezt kellene megérteni, hogy itt nincs is lehetőség. De megsértjük az Istent vele. Mert megint miről van szó? Hát a jó anyámtól várom a mennybe, hogy majd megsegítsen. Hát de nem ő segít meg, a te drága mennyei atyát segít meg. Hát nem az őseink jöttek megváltani a mi életünket, hanem Isten elküldte az ő egyszülött fiát. Mindent ő tesz meg az üdvözítőnek. Mindent megtett a mi üdvösségünkre. Tehát nekünk nem az embereket kell ott imádni, meg tisztelni, meg rajongani, mert az teljesen fölösleges. nem működik. Teljesen felesleges. Egy kis történettel befejezem. Egy haldoklik egy idős asszony. Aztán egyik nap egy látomása van. Megjelenik neki valami angyalféle, akit ő az Úr Jézusnak vél, aki közli bele, hogy holnap, mit tudom én, 15 órakor jövök érted. És azt elmondja a családnak, hogy ő neki megjelent az Úr Jézus, és most majd holnap őt elviszi. És akkor a család izgatottan körül állja, hogy na, mi lesz most, jön érte az Úr Jézus. És akkor látják a mamát, egyszer csak felemelkedik a fekvőhelyéről, rémülten kikerekedik a szeme, és valami velőt rázó sikollyal fölsikolt és hanyat vágódik. Hát ugye nekünk ilyen kijelentéseket az Úr Jézus nem ad, hogy ő jön. Ilyen nem ad. Apám elmesélte, hogy az ő nagyanyja, az én dédanyám hogy halt meg. Felemelkedett 90-valahány éves korában a párnájáról, és azt mondta, Úr Jézus, én a te kezedbe teszem a lelkemet, és hanyatt esett, és ragyogó mosolya meghalt. Hát így kell meghalni egy keresztény embernek. Imádkozzunk. Köszönjük, Uram, hogy te mindent megtettél az üdvösségünkre, sőt, mindent kijelentettél nekünk, ami valóban az üdvösségünkhöz kell. Bocsásd meg a mi kíváncsiságunkat, bocsásd meg a hitetlenkedéseinket, és bocsásd meg azt is, Uram, hogy mindig a kezünkbe akarjuk venni a dolgainkat. Olyan nehezen tudunk koldusok lenni. Olyan nehezen tudunk mindent letenni a te lábad elé. És olyan nehezen tudunk egész szívünkkel benned bízni. Taníts bennünket, Uram, erre az igazi, tiszta hitre, a keresztény hitre, amely egyedül csak benned bízik, tőled vár mindent, és legfőképpen a legnagyobb ígéretedet, az üdvösséget is. Köszönjük, Uram, hogy Jézus Krisztusban már üdvösségünk lehet, mindazoknak, akik befogadtak téged. Amen.